A műsor támogatója a Remetei Házi Csoki és egyéb csokoládé különlegességek gyártója, a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi házi csoki íz.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
5 perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Hargita megye tanácsa minden évben vissza nem térítendő támogatást nyújt a megyében bejegyzett civil szervezetek, egyesületek számára. A 2005-ben megjelent 350-es törvény alapján. Az idei pályázatok egy része már elérhető az intézmény honlapján. Hargita megye tanácsának alelnöke, Bíró Barna Botonda mai meghívottam. Tisztelettel köszöntöm, jó napot kívánok! Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvásárhelyi-radio.ro. Amennyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Hargita megyében az utóbbi időben viszonylag korán elfogadják a megye költségvetését, hiszen Maros megyében még nincs elfogadva a költségvetés, úgy tudom, hogy 12-én hétfőn fogadják el. Hogy néz ki az idei büdzsé összességében? Jut majd pénz beruházásokra, vagy inkább csak túlélése elég?
Onnan kezdem, hogy mi minden évben igyekszünk a lehető legkorábban elfogadni a költségvetést, éppen azért, hogy a civil szervezeteknek a pályázatokat tudjuk meghirdetni, hiszen tudjuk azt, hogy a finanszírozási szerződések, a támogatási szerződések előtt megkezdett eseményeket, rendezvényeket a törvény nem engedi, hogy támogassunk, és nekünk az a célunk, hogy az év lehető legnagyobb részében zajló kulturális, sport és civil szervezetek eseményeit tudjuk támogatni. Ezért, ahogy nekünk a törvényes lehetőségünk megvan minden évben, amikor elfogadjuk a költségvetést, akkor meg is hirdetjük a pályázatainkat. Az idei évi költségvetéssel Hargita megye tanácsának azt tudom elmondani, hogy az eddigi évekhez képest a legnagyobb költségvetésből idén gazdálkodhatunk. Ennek a fő oka az, hogy az elmúlt 3 évben sikeresen tudtunk pályázni mind Európai Unió, mind pedig a nemzeti kiírások mentén, és 3 év alatt sikerült pályázati forrásokból behozni annyi pénzt, amennyi körülbelül a megyei tanácsnak az egyéves költségvetése pluszba. És ez már az idei költségvetésben kezd látszani, hiszen indulnak a projektek, indulnak a beruházások. Ha itt említhetem, akkor a Székely-udvarhegy, Székely-keresztúrral összekötő útszakasznak a teljes felújítása az idén tavasszal meg fog kezdődni. Most tartunk ott, hogy a mérnökfelügyelőt SZIKÁPOM elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztül megvásároljuk, a kivitelezési szerződésünk már megvan, és ez egy szép munkálatnak ígérkezik, hiszen a több mint 20 kilométer, 22 kilométer hosszúságban a megyei utat teljesen fel fogjuk újítani, ahol lehetőség nyílik, ott bicikliutakat is fogunk építeni, illetve 4 hidat fogunk megújítani.
Elméletileg mikorra készülhet el ez az út?
Hát 2 év a kivitelezési szerződésnek a határideje, de bízunk benne, hogy minél hamarabb. Nem akarunk becsülgetésekbe bocsátkozni, hiszen attól is függ, hogy a cég hogyan fogja végezni a munkáját. Mi megteszünk mindent annak érdekében, hogy zavartalanul működhessenek a munkálatok, sőt, megteszünk mindent annak érdekében, hogy az útszakasz mentén lévő települések lakói is biztonságosan tudjanak közlekedni a munkálatok alatt. Ha a költségvetését nézzük a megye önkormányzatnak, akkor 3 fő prioritást tudnék én meghatározni. Az egyik az egészségügyi infrastruktúrának a fejlesztése. Annak érdekében, hogy Hargita megyei sürgősségi kórház tudjon egy olyan minőségű szolgáltatást biztosítani a Hargita megyei embereknek, amivel megfelelően tudjanak élni, és amire lehet támaszkodni, hogyha baj van. A sürgősségi részét a kórháznak fogjuk újjáépíteni, ezt a nemzeti pályázatokból, fogászati polit fogunk építeni, és eléggé nagy mértékű beruházások fognak megvalósulni. A másik az útmunkálatok, hiszen mind a nemzeti pályázatokon keresztül az előbb említett útszakaszon, mind pedig a saját költségvetésünkből megvalósuló több útszakaszon zajlanak a munkálatok, és folyamatban vannak, ezeket folytatni szeretnénk, és bízunk benne, hogy az Európai Uniós pénzből, forrásokból megvalósuló útszakasz, ami közel 50 kilométer, ami az Oszfalvi eltérőtől át Kányádtól a Szentpáli, tehát Városfalván át a Szentpáli Halastavaknál Kovászna megye határáig lévő útszakaszt is újra ki tudjuk írni, és bízunk benne, hogy találunk egy kivitelezőt, aki komolyan vegye a munkálatot, hiszen nagyon sok fejfájást okozott az, hogy volt egy olasz cég, ami cserben hagyta a munkálatot, és gyakorlatilag ott hagyta, nem végezte a munkáját. Tehát ez meg sikerült megmenteni az uniós finanszírozást, és 2027-ig kaptunk haladékot, hogy ezt az útszakasznak a megépítését be tudjuk fejezni. Illetve a harmadik, tehát ugye említettem az egészségügyi infrastruktúrát, az utakat, és a harmadik, ami számomra a legfontosabb, vagy a szívemhez leginkább közel álló fejlesztés, beruházás, az az oktatási infrastruktúrába való fejlesztés. A helyreállítási alapon keresztül megpályázott pénzeknek köszönhetően Hargita megyében az elmúlt 30 év legnagyobb mértékű fejlesztését fogjuk végrehajtani az oktatás területén. Ami mit jelent? 83 oktatási intézmény, több mint 220 iskolai struktúráját fogjuk felszerelni korszerű bútorzattal, didaktikai eszközökkel, digitális eszközökkel, sőt 56 elektromos iskolabuszt is meg fogunk vásárolni. Ezeknek a fejlesztéseknek, beruházásoknak a licit dokumentációit készítjük most, és hamarosan meg fognak jelenni a közbeszerzési oldalon. A legelső, ami meg fog jelenni, az a mikrobuszok beszerzését célzó licit dokumentáció.
Az idei költségvetésből mekkora összeg jut a civil szervezetek és egyesületek támogatására? Ez úgy tudom, hogy évek folyamán egyre növekedett ez az összeg.
Minden évben, amikor meghirdetjük a civil pályázatainkat, akkor az előző évek tapasztalataira szoktunk építeni, és annak függvényében, hogy nagyobb az érdeklődés, vagy kisebb az érdeklődés bizonyos támogatott tevékenységekre, vagy pályázati kiírásokra, annak függvényében változtatunk. Inkább a jelentős változtatásokat szeretném elmondani. A legjelentősebb változtatás az a sportpályázatunk esetében fedezhető fel, hiszen a tavalyi 800 000 lejes keretösszeget megdupláztuk, 1,6 millió lejt fordítunk sport támogatásra idén, és növeltünk az egy pályázat támogatható maximális értékén is a sport esetében. A tömegsport esetében a tavalyi 5000 lejről 7000 lejre emeltük az egy pályázat támogatható plafon értékét, a versenysportok esetében pedig 20 000 lejről 30 000 lejre. Tehát azt kell ebből értsék a sportegyesületek, hogy 30 000 lejre lehet igényelni megyei tanács támogatását versenysport esetében, egy pályázat esetében. Több pályázatot is le lehet tenni, viszont nem ugyanarra a tevékenységre. Még eszközöltünk egy költségnövelést a népviseletek beszerzését támogató pályázati kiírásunk esetében. A tavalyi évben azt tapasztaltuk, hogy nagyon nagy volt az igény erre, hiszen nem csak népviseletet, hanem kórusruhákat, huszárviseletet is, nek a beszerzését is támogatjuk, és a 300 000 lejes keretet megemeltük 400 000 lejre. A kulturális pályázati kiírásunk esetében a tavaly már megdupláztuk a keretet. Tavaly előtt 401 néhány ezer lej volt, tavaly 800 000 lejjel indultunk. Azt láttuk, hogy ez megfelelő, ez az érték, ezen nem szükséges emelnünk, viszont itt is egy növelést eszközöltünk az egy pályázat maximális támogatható értékét tekintve. Eddig 20 000 lej volt, most 25 000 lej lesz. A turisztikai pályázati kiírásunk esetében pedig egy csökkentést, egy összkeret csökkentést vittünk végbe. Az eddigi 200 elejéről 100 elejére csökkentettünk, de ennek az oka, hogy a Szentegyházi Hegyi Mentőszolgálatunk pályázta le az elmúlt két évben a keretnek a felét, és abban maradtunk, hogy mivel a Hegyi Mentőszolgálat direktbe a megyei önkormányzat alárendeltségébe tartozó intézmény, ezért megóvjuk őket a pályázati bürokráciától, és direktbe a megyei tanács költségvetéséből odaadjuk ezt az összeget, és akkor ezt az összeget nyilván a turisztikai pályázati kiírásból elvettük, hiszen az az előtti évek tapasztalata azt mutatta, hogy nagyobb mértékben nem érkeztek itt be pályázatok.
Erre létezik valamiféle magyarázatuk, hogy miért ez a, hát mi ez, érdektelenség? Vagy?
Nem ezt mondanám, nagyon sok, tehát a turizmus esetében a civil szervezetek másfajta tevékenységeket tudnak eszközölni. Ugye a turizmus az inkább a vállalkozói szféra és az önkormányzati szférának a saját gyereke, és igazán tevékenységet ők tudnak véghez vinni. Vannak, tehát különböző érdeklődési szintet, vagy küszöböt érnek el a pályázati kiírásaink, de hát a legnépszerűbb az a mai napig az ifjúsági és a kulturális pályázati kiírás.
Igen, és hát nyilván, hogy arra kell fordítani a legtöbb pénzt, amire igény van. Mai meghívottam Hargita megye tanácsának alelnöke, Bíró Barna Botond. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Annyiben kérdésük van, ezeken az elérhetőségeken feltehetik. Tavalyi pályázatokat sikerült lezárni, elszámolni? Ugye december 31
természetesen
volt,
igen.
A határidő.
Természetesen igen. Tavaly több mint 600 pályázat érkezett be, ebből 401 nehányat tudtunk támogatni. A legtöbb olyan pályázat, amit nem sikerült támogatni, az formai hiba miatt nem tudtunk. Volt pár olyan, akiket, vagy amiket kerethiány miatt nem tudtunk finanszírozni, de a finanszírozott pályázatokat év végéig, tehát december közepéig már az elszámolást tekintve véglegesítettük és le is zártuk.
Most a tavalyi év és az elmúlt évek tapasztalataira alapozva, melyek a leggyakoribb hibák a pályázatok összeállítása? Említette, itt formai hibák azért becsúsznak.
Igen. Kétféle szűrőn mennek át a beérkező pályázatok. Ezt fontos tudni és megérteni. Az első lépcső, az első szűrő az a formai követelményeknek való megfelelést jelenti. Tehát azt nézzük, hogy a pályázati kiírásban megfogalmazott és kért dokumentumok, azok maradéktalanul szerepelnek-e a pályázati iratcsomóban. Ha ezt most online nézzük, akkor is egy online pályázati iratcsomóról beszélünk. Tehát amennyiben egy kiírásban kért irat, dokumentum, igazolás nem szerepel a pályázati iratcsomóban, illetve a lejárati dátuma a pályázati határidő előtt szavatosságát elveszíti, abban az esetben nem is engedhetjük tovább ezeket a pályázati iratcsomókat. Amennyiben minden benne van, itt ugye szükséges a tevékenységi beszámolótól kezdve a mérlegig, a különböző pénzügyi bizonylatokig a helyi önkormányzat, illetve a pénzügy, megyei pénzügy részétől. Ezek az iratok, hogyha nincsenek, ezek a dokumentumok nincsenek maradéktalanul benne a pályázati iratcsomóban, nem engedhetjük át a második szűrőbe, ami a tartalmi szűrő. Tehát van egy formai kritériumokat elemző bizottsági szűrő, és miután a formai kritériumoknak eleget tesz, utána megy át a tartalmi résznek az ellenőrzésére, és az az igazság, hogy sok esetben a szívünk fájt, hiszen tartalmilag nagyon-nagyon erős és nagyon jó pályázatokat nem sikerült azért támogatni, mert el se jutottak addig, hogy tartalmilag megméretkezzenek, mert a formai kritériumoknál már könnyűnek találtattak.
Dokumentum utólagos pótlására amennyiben
nincs lehetőség? Tehát nincs lehetőség arra, hogy a pályázati határidő lejárta után pótolni dokumentumokat, viszont arra van lehetőség, és erre bátorítjuk is a civil szervezeteket, hogy ne várják meg az utolsó pillanatot a pályázati határidőben a pályázati iratcsomó feltöltésére, hanem előtte egy-két héttel töltsék fel, mert akkor még van lehetőség arra, hogy mi megkapjuk a pályázati iratcsomót. A szerződésfelelős, a kiírás felelős leellenőrzi formai követelményeknek megfelele, és amennyiben nem, még a pályázati határidő lejártáig lehet pótolni. Az a tapasztalat, hogy az utolsó 3-4 napban kerülnek feltöltésre a pályázatok több mint 90%-a. Ez akkor is így volt, amikor papír alapon kértük a pályázatokat. Mi abban bíztunk, hogy ahogy áttértünk az online rendszerre, ez kényelmessé teszi a pályázatnak a leadását, és talán hamarabb fel fognak töltődni a pályázatok.
Nem egészen így történt. Igen, most már kizárólag online fogadják a pályázatokat?
Online, létrehoztunk egy online platformot 2020-21-ben, a Covid évben, és az a visszajelzés, hogy ez sokkal könnyebbé teszi a megyei tanács fele a pályázatok leadását, és ezt tovább vittük. Volt, amikor nehézségekbe is ütköztünk, hiszen hiába van egy jó online pályázati rendszerünk, hogyha megyei önkormányzatnak a szerverei nem bírják a terhelést, de idén nem szabad ebben a tekintetben sem gond legyen, hiszen a tavaly szervereket is vásárolt a megyei önkormányzat, és most megígérte mindenki nekem, hogy most már biztos zavargásmentesen tud ezzel menni.
Igen, és hát mindenképpen gratulálok, hogy megőrizték ezt a fajta pályázati rendszert, hiszen több intézménytől és több akár civiltől, vállalkozótól is hallom, hogy hát ugye a Covid idején belelendültünk ebbe az online rendszerekbe, mert hogy nem volt más lehetőség, aztán úgy elmaradoztak és visszatértek a papír alapú, akár pályázati rendszerekhez. Ez mindenképpen örülök és gratulálok, hogy megőrizték ezt a rendszert.
Nehézségekbe ütköztünk, hiszen a törvénykezés az el van maradva a minket körülölelő valóságtól, mert a törvénykezés azt még mindig azt mondja, hogy a pályázatokat el kell fogadni vagy négyféle módon, és nem azt mondja, hogy választhatunk a négy módozat közül, hanem mind a négy módon, ami azt jelenti, hogy a négy módba beletartozik az online is, de beletartozik Telexen keresztül. Szerkesztő úr, nem tudom, hogy Telexet használ-e még, hát, nem nagyon. És még van egy ilyen, azt hiszem, faxon keresztül is el lehet fogadni, de hát törvénykezés sok esetben a közigazgatási szféra, az állami szféra le van maradva a valóságtól, amiben élünk. Mi ezt próbáljuk valahogy áthidalni. Azt mondtuk, hogy a prefektúra is nyugodt legyen, hogy elfogadjuk papíralapon is, de mi annak ellenére, hogy elfogadjuk papíralapon is, az csak postai úton lehet, mert a megyei önkormányzatnak az iktatója csak így fogad el dokumentumokat, de azt tapasztaljuk, hogy postai úton hát kevesebb, mint 1%-a érkezik a pályázatoknak, tehát mindenki inkább ezt az online platformot részesíti előnyben, és hadd mondjam el még azt, hogy a Covid idején azon kevesek közé tartozott Hargita megye tanácsa, akik megtartották és lebonyolították ezeket a civil szervezeti pályázatokat. Hogyha visszaemlékszünk, akkor a rendezvények, a gyülekezés, nagyon sok minden meg volt tiltva, és nagyon sok önkormányzat akkor, és megyei önkormányzat azt a döntést hozta, hogy akkor a civil szervezeteknek nem írja ki a pályázatokat, mert hát úgysem lehet megszervezni. Igen ám, de volt pár olyan esemény, amit nem lehetett megszervezni, de a sportolók tudtak edzésekre járni, sportversenyek voltak azért mégiscsak megtartva, és nekünk az volt a döntésünk, hogy a megyében működő civil társadalomnak kell érezze azt, hogy a megye önkormányzat egy ilyen nehéz és bizonytalan időszakban is ott van egy biztos pontként és támogatja.
Nem éppen a pályázatokhoz kapcsolódik, de azért a megyéhez kapcsolódik István kérdése, vagy kérése inkább. SMS-ben írja: tiszteletem, kérem, térjenek vissza a megye történelmileg megalapozott címeréhez, a színes pettyek helyett. István írja.
Az az igazság, hogy esztétikai szempontból Istvánnal messze menően egyet tudok érteni. A címer az nekünk is jobban tetszett, de a címert nem tudtuk sosem véglegesíteni közjogi szempontból, mert mindig valakik megtámadták. Látjuk azt, hogy Kovászna megyében is és máshol is akár egy megyezászlót, akár egy címert hogyan tudnak elkaszálni Bukarestből, még úgy is, hogyha van arra, tehát hogy végigment minden procedúrán és jóváhagyást kapott, még úgy is visszatérnek rá.
Ez a szimbólumok a rajta?
Ez egy szimbólum háború, és a szimbólumainkat nem véletlenül támadják egyesek ebben az országban. A reményt és a hitünket akarják egy picit megtörni, hogy emlékeztessenek arra, hogy mi mégiscsak itt, mintha másodrangú állampolgárok lennénk. Nekem is a címer jobban tetszett, de annyi cirkusz és annyi támadás és annyiszor lett elkaszálva, hogy akkor azt mondtuk, hogy amíg vissza lehet erre térni, addig a megyei tanácsnak az arculatát egy ilyen semleges dologba visszük el, és amúgy a székely zászlóinkat azokat nem hagyjuk, csak hát a megyei önkormányzat az megyei önkormányzat. Nekem sem, amikor megmutatták először, akkor ilyen, nekem, megmondom őszintén, van egy benzinkút, aminek van egy ilyen törzsvásárlói kártyája, nekem annak a logója jutott eszembe, de hát mi ezt most így egy picit a fiókba tettük az ügyet, de elő fogjuk azt még venni, és nem fogjuk engedni, hogy a címet végérvényesen eltörüljék, vagy ne engedjék, hogy véglegesítsük. Az igaz, hogy erre akkor lesz lehetőség, legalábbis ahogy én látom, amikor kormányzaton vagyunk, hiszen azt láttuk, hogy ameddig Cseke Attilának hívták a fejlesztési minisztert, és az RMDSZ kormánykoalíciónak a tagja volt, addig fogadtak el községeknek helyi címereket, helyi zászlókat, sem az előtt, sem az után nem nagyon.
Tehát gyakorlatilag akkor ez nem a megye hivatalos címere?
Nem címere.
Amit most használnak.
Az egy arculat, ami úgymond igazából identitást nem erősít.
És a remények szerint visszatérnek majd a címerhez, amennyiben
mi
elfogadják.
Nem fogjuk elengedni ezt.
Általában mi a visszajelzés, mire elég egy-egy elnyert pályázati összeg egy civil szervezet esetében? Mekkora segítség lehet ez a civileknek?
A megyei önkormányzatnak a pályázati támogatásai azok 90%-os támogatások. Tehát egy rendezvény vagy egy programnak a költségeiben 90%-át tudjuk támogatni abban az esetben, hogyha a törvény a költségtételeket elszámolhatónak, támogathatónak ítéli meg. Tehát én azt mondom, hogy egy-egy program, egy-egy eseménynek, egy-egy rendezvénynek a támogatásában elég nagy mértékben tud segíteni a megyei önkormányzat. Az, hogy ez egy éves intervallumban figyelve egy civil szervezet működését, életét hogyan segíti, én azt gondolom, hogy segíti, de nem csak ez az egyetlen dolog, ami életben tart egy civil szervezetet. Hogyha a sportolókat nézzük, vagy ha az önkéntes tűzoltókat, azért Hargita megyében úgy dolgozunk, hogy a civil szféra, a vállalkozói szféra és az önkormányzati szféra egy partnerség, egy de facto partnerségben működik, hiszen a civil szervezetek támaszkodhatnak a megyei önkormányzatra, támaszkodhatnak a helyi önkormányzatokra, és támaszkodhatnak a vállalkozói szférára is. Nagyon sok civil szervezet, sportegyesület, önkéntes tűzoltóegyesület ezen a három lábon tartja életben magát és a tevékenységét ezen keresztül fejleszti. Azt hiszem, hogy ez így rendben is van.
Van egy családoknak szóló tevékenységek támogatási programja is, de azért is kérdezem, mert itt azt írja egy hallgató: jó napot kívánok, Csíkszentmártonból írok. Azt szeretném megkérdezni az úrtól, hogy itt Romániában segítik-e a fiatalokat, akik esküvő előtt állnak, vagy ilyesmi. Más országokban hallani, hogy segítik a fiatalokat, akik most kötik össze az életüket, vagy úgy segítik, ahogy tudják. Itt is lehet, hogy van ilyen, csak nem igen hallani róla. Köszönöm a választ. Ez mondjuk ez egy másik fajta támogatás lenne.
Ez egy másik fajta támogatás. Nekünk, ahogy a szerkesztő úr is említette az elején, mi egy törvény alapján, 350-es törvény alapján programokat, eseményeket támogatunk ezeken a kiírásokon keresztül. De hogy a csíkszentmártoni hallgatónak is adjak választ, helyi önkormányzatok esetében látjuk azt, hogy ott, ahol lehetőség van, tehát ahol van területe az önkormányzatnak, például Zetelakán, ott kiparcelláznak ilyen tízáras területeket, és úgymond egyfajta fészekrakó programot indítanak, és a fiatal házasoknak, akik a település szülöttei, azoknak segítenek a házépítésben gyakorlatilag telek odaítélésével. Vannak olyan települések, ahol a közbirtokosság is partnerként beszáll ezekbe a segítségekbe, ezekbe a támogatásokba. Volt nekünk is egy kezdeményezésünk, csak a bukaresti törvénykezés az nem feltétlenül volt támogató jellegű ebben. Ez pedig az volt, hogy olyan székelyház, hagyományos székelyház típus terveket készítessünk el mi, amit a fiataloknak rendelkezésére tudjunk bocsájtani, és akkor nem kell az egész háznak, a lakó ingatlannak a tervezési költségeit is kifizessék, csak a helyreigazítást, csak hát ez bizonyos procedurák miatt nem tudott igazán kibontakozni. Ösztöndíjakat tudunk adni, fiatalokat tudjuk segíteni abban, hogy segíteni hogy hogyan válasszanak egyetemet, szakmát, különböző pályázati programokon keresztül tudjuk a fiatal vállalkozókat segíteni, ez mind az inkubátorházon keresztül, mind pedig saját programokról, de hát vannak olyan országos programok is, és az RMDSZ kormányzati munkájának az egyik nagy eredményének tartom azt, hogy két olyan hitelprogramot is elindított, ami az egyik az egyetemistákat segíti, és olyan hitelkonstrukciókat nyújt és kínál az egyetemisták részére, ami a legjobb hitelkonstrukció jelenleg a piacon, illetve a másik az a fiatal házasokat, az egy fészekrakó program. Nyilván ezek hitelek, de nagyon kedvező feltételekkel és állami garanciával.
Igen, hát nem is hasonlít a magyarországi programhoz, de van valóban, tehát kölcsönöz lehet folyamodni.
Igen, de ez egy első lépés volt. Én azt gondolom, hogy itt Romániában, legalábbis még én egyetemista voltam, mindig nagyon-nagyon irigykedve tekintettünk Magyarországra, hogy a diák hitel programot, amikor néztünk, hogy mennyivel tudja segíteni a diákokat a tanítatásukat, a tanulásukba, és itt nálunk nem volt, és tudjuk, hogy mindig az első lépés a legnehezebb megtenni, mert akkor kijelöljük az irányt is, hogy merre fogunk haladni, és ez egy olyan első lépés volt a kormányzat szempontjából, ami egy fontos első lépés, és ezt lehet fejleszteni.
Mikor vannak a leadási határidők ezek a pályázatok esetében? Az előző évekhez hasonlóan gondolom, hogy szakaszosan lehet, ugye?
Igen, csúsztatott határidővel dolgozunk azért, hogy a rendszerünket nagy terhelésnek ne tegyük ki. Az általános kulturális pályázati kiírásunknak február 28-a a leadási határideje, a népviseletesnek március 1-e, a családprogram esetében március 5-éig lehet benyújtani pályázatot, az ifjúsági program március 7, az önkéntes tűzoltók március 11-ig tölthetnek fel pályázatot, a sport az március 13, és a turisztikával zárjuk március 14-én. Szerkesztő úr, hogyha követte, akkor láthatja, hogy egy nagyobb programot követ egy kisebb program. Tehát egy nagyobb érdeklődésnek örvendő program után jön egy kisebb program, éppen azért, hogy így tudjuk szépen beosztani ezeket. Lesz még két programunk. Az egyik az egyház támogatási programunk, amire az RMDS módosította tavaly a törvénykezést, és a helyi önkormányzatoknak lehetőséget ad most már a törvény arra, hogy az egyházi ingatlanokra, a temetőkertekre, a parókiákra is finanszírozást tudjon biztosítani. Éppen a tegnap volt Borbó elnök úrral, illetve a kollégákkal, és a Hargita megyei főesperes, illetve esperes urakkal egy tanácskozás, és azt is mi hamarosan meg fogjuk hirdetni. Illetve egy kulturális pályázati programot fogunk meghirdetni ebben a hónapban, ami a roma közösségek kulturális tevékenységének a támogatását célozza. Ez a program az első olyan konkrét lépés, amit megelőzött két évvel ezelőtt egy teljes megyét érintő felmérés a hátrányos helyzetben élő roma közösségek szempontjából, majd a tavaly elkészítettük ezeknek a hátrányos helyzetben élő roma közösségeknek az integrációs stratégiáját, és ennek egyik része a kulturális identitásnak a megőrzése és támogatása, ezt hivatott segíteni ez a programunk, amit mi majd februárban fog elfogadni a megyei önkormányzat, és akkor hirdetjük meg.
A műsor támogatója a Gyergyó Remetei Endibó Kft. Endibó, az igazi remetei házi csoki.
A műsor támogatója a csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Hargita megye tanácsának alelnöke, Bíró Barna Botond volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen.